műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Kullanc, szúnyog, rákcsálók, róka, kutya, macska, a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Olyan állatokról van szó, akik vagy amelyek valamilyen kórokozót, élősködőt képesek átadni az embereknek. Ez a zoonózis, tehát az állatról emberre terjedő fertőző betegségeket nevezzük így. A kórokozók persze sokfélék lehetnek, vírusok, baktériumok, paraziták. Ebben a sokféleségben igyekszünk a mai műsorban kicsit rendet vágni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársai segítenek ebben. Itt van Henczka Judit mikrobiológus, a Nemzeti Biztonsági Laboratórium munkatársa, de a baktériumokról tud sokat. Nagy Anna biológus, a Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumában dolgozik, a vírusok a szakterülete, valamint Schréter Tamás, az Orvosi Parazitológiai Nemzeti Referencia Laboratórium vezetője. Ő az állatokról emberre terjedő élősködőkről tud rengeteget. Mindenek előtt nagyon szeretném, ha azt tennénk tisztába, hogy mi is a természet része vagyunk. Ez egy egységes rendszer, tehát természetesnek, normálisnak tűnik az, hogy a betegségek is oda-vissza járkálnak az élőlények között. Nem kell feltétlenül félnünk minden állattól. Nagy Anna.
Igen, ez így van, a zoonózisok nagyon régóta együtt élnek, ha lehet ezt így mondani, az emberiséggel. Valóban nem szükséges félni az élővilágtól, de érdemes megismerni ezeket a kórokozókat, és megismerni annak a lehetőségeit is, hogy hogyan tudunk védekezni a fertőzések ellen.
Illetve hogyan ismeri föl ki maga a fertőzöttséget, és mikor kell orvoshoz fordulni, szerintem ez is egy lényeges szempont.
Kezdjük az egyik legborzalmasabb betegséggel, ami egy viszonylag új betegség. Schréter Tamás javasolta, hogy beszéljünk a műsorban erről. Ez az alveoláris echinokokkózis. Mi ez?
Ez az Echinococcus multilocularis, magyarul a rókák öttagú galantférge, amely a rókákban élősködik, és a rókák által ürített petékkel általában pocokfélék fertőződnek, bennük alakul ki a lárvaforma, és ez a lárvaforma gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy rossz indulatú daganat. Legyengülnek tőle a pockok, és ezeket veszik azután föl a rókák és más kutyafélék, ezeket a rákcsálókban lévő lárvaformákat.
Ennyivel
és
megeszik
bennük,
a legyengült állatokat,
így van,
talán
alakul
a macskák
ki,
is megeszik.
Így van, macskák is, kutyák is megeszik, bennük alakul ki aztán megint az ivarérett féreg, és kezdődik a ciklus előről. A jelentőségét nem csak az adja, hogy gyorsan terjed, hanem exponenciálisan nő az emberi megbetegedések száma. A róka populáció létszáma egész Európában nő, és a rókák urbanizációja is folyamatosan megfigyelhető, tehát a róka populáció beköltözik az emberi környezetbe. Az ember az véletlenszerűen fertőződik, tehát az ember nem egy természetes része ennek a járványtani ciklusnak, de emberben is, akár csak pockokban, hasonlóan fejlődik ez a galantférge. Féreg lárvaforma. Gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy rossz indulatú daganat. Általában először a májban telepszik meg, és egy ilyen apró hólyagokból álló massza kezd el növekedni az emberi májban, elpusztítja a májállományát, majd később átterjed más szervekre, és hasonlóan a daganatokhoz egyébként áttéteket képezhet, és azután azokban a szervekben is hasonló folyamatok zajlanak le. Szépen lassan legyengül az ember hasonlóan a pocokfélékhez, és hát gyakorlatilag kezelés hiányába a betegeknél a halálozási arány 100%-os, de még megfelelő kezelés esetén is egy olyan 10-20%-os halálozási arányjal kell számolni.
Szörnyű. Az állatok is elpusztulnak? Már úgy értem, hogy a kutya macska, aki megeszi.
Nem, a végleges pocot. Gazda, tehát a kutyafélékben semmilyen tünetet nem okoz. Náluk semmilyen tünet nem alakul ki, nem is lehet észrevenni a fertőzöttségüket, beleértve a kutyákét, macskákét sem. Ez csak a lárva formával fertőzött emlősökben okoz problémát.
És ez a kórokozó, vagy ez a parazita az utóbbi időben jelent meg Magyarországon, jól értettem?
Igen, ez a 2000-es évek elején jelent meg először Magyarországon, és körülbelül a 2000-es évek végére a rókák fertőzöttsége egész magas szintet ért el.
Ez hány százalék lehet a
Ez hát átlagosan 10%, de nagy különbségek vannak az ország különböző részei között. Az ország északnyugati fele, ami fertőzött, és különösen fertőzött az északi középhegység. Az emberben a lappangási idő 10 év, tehát körülbelül az emberi eseteknek a felfutása, emelkedése, ami egyébként egy exponenciális görbeivel írható le, az 10 évvel a rókákban való megállapítást követően kezdett fölfutni. Az elmúlt 5 évben már 30 megbetegedés volt, és hát várhatóan a következő 5 évben jóval több lesz.
Tehetünk bármit is, hogy elkerüljük ezt a fertőzést?
Hogyne. De ezért is gondoltam, hogy beszéljünk róla, mert nagyon sokat lehet tenni a megelőzés érdekében.
Hosszú kezet.
Így van, az első a készhigiénia, ugye ez minden parazitózis elleni védekezésnél borzasztóan fontos. Mindenféle talajjal való munka után, tehát kertészkedés, fűnyírás, mezőgazdasági tevékenység, és bármilyen olyan tevékenység, ahol talajjal szennyeződik a kezünk, alaposan utána mossunk kezet, illetve étkezés előtt mindig lassan kikopik a gyakorlatból sajnos, pedig borzasztóan fontos a kezében.
Szerintem nem felejtődött el teljesen a Covid óta.
Nem ezt láttam, én egy érdekes történetet mesélnék el, az Európai Unió parazitológiai referencia labor munkaértekezletén ott voltak a parazitológusok, volt egy állófogadás, megebédeltünk, és utána felállt az egyik parazitológus, és megkérdezte, hogy hányan mostak kezet az étkezés előtt, és hát alig tette föl néhány ember a kezét. Tehát azt kell mondjam, hogy kezd kikopni. Azért, mert jók a higiéniás viszonyok. Szóval ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog, hogy ne fogyasszunk mosatlan gyümölcsöket, zöldségeket, ne rágcsáljunk fűszálakat, és a vadon termők, főként a talaj közelében termő gyümölcsöket nyersen ne fogyasszuk.
Most jön az eper szezon, akkor erről lebeszélni?
Nem, a termesztett epernél azért ilyen problémákkal nem kell találkozni, de általában rókák nem látogatnak be, és nem helyezik el az ürüléküket az eperföldön. Alapos mosás után fogyasztható természetesen az eper, de a vadon termő gyümölcsökkel azért csínyán. Nagyon fontos, hogy ne szoktassuk a rókákat a városi környezetbe. Ne etessük őket, ne felejtsük ki a kutya élelmét. Nagyon könnyen megtanulják, és ha nem bántják őket, akkor pillanatok alatt megtanulják ezeket a táplálékforrásokat. Ha viszont elriasztjuk őket, és nem hagyunk ott nekik élelmet, akkor nem látogatják olyan mértékben az emberi településeket, és nem szennyezik összepetékkel. Végül ugye a kutya-macska féregtelenítés, ahol a kutyák, macskák ugye hozzáférnek kis rágcsálókhoz, pockokhoz, ott fertőződhetnek. Ezeket a kutyákat, macskákat rendszeresen galantféregellenes kezelésben kell részesíteni. Dióhéjban ennyit lehet mondani a védekezésről.
Köszönöm szépen. Hát ez szerencsére nem gyakori fertőzés. Gyakori fertőzés viszont az, amit a kullancsok vagy a szúnyogok terjesztenek. Ennek szakértője Henczko Judit, mikrobiológus.
Jelenleg Magyarországon, hogyha bakteriális zónózisokról beszélünk, akkor leggyakrabban abban nyilván a Lyme-kor fordul elő. Ez a világon az egyik legelterjedtebb bakteriális zónózis, gyakorlatilag az északi féltekén is mindenhol megtalálható, ugye kullancsok terjesztik. A Lyme-kor kapcsán ugye nem egyetlen egy exakt baktériumfajról beszélünk, többféle baktérium is képes ezt a megbetegedést okozni. Általában a megbetegedés egyébként önkorlátozó az esetek többségében, de hát azért vannak olyanok, akinél nem szűnik meg a fertőzés, hanem kialakul krónikus forma akár.
Tehát lehet, hogy egy fertőzött kullancs megcsípi az embert, illetve belemegy az emberbe, de mégsem fertőződik meg az ember, mert ki tudja miért?
Az immunrendszerünk azért igyekszik leküzdeni a fertőzéseket, így akár a Lyme-kort is. Ebben az esetben az emberek akár terápia nélkül is tudnak gyógyulni, viszont hát ugye számos esetben azért antibiotikum terápiára van szükség, úgyhogy mindenképpen, hogyha minket kullancs csíp, akkor általánosságban el lehet mondani, hogyha tüneteink vannak, fejfájás, láz, influenza-szerű tünetek, izomizulati fájdalmak, vagy akár bágyat
fáradtság, vagy esetleg gennyessé válik a csípés helye, akkor mindenképpen fel kell keresni a házi orvost, vagy egy infektológust, aki a megfelelő terápiát elő fogja írni.
Szokták mondani ezt a piros udvart is.
Igen, nagyon gyakori az úgynevezett erithéma migránsnak a megjelenése, ez a kokárda folt, vagy céltábla folt, ami gyakorlatilag a külső szélei mentén egyre nagyobbá válik, a csípést követő napokban szokott egyébként megjelenni, majd egyre nagyobb lesz, a közepe általában feltisztul, majd pedig újra bepirosodik. Hogyha ezzel a formával találkozunk, akkor általában a házi orvos már ez alapján fel tudja írni az antibiotikumot nekünk, nincs szükség laboratóriumi diagnosztikára, viszont ez nem mindig olyan egyértelmű, például a gyerekeknél nagyon gyakori, ugye, hogy a kullancs, az a hajas fejbőr, vagy a fül mögötti területen, vagy lágyékon csípi a gyereket. Ilyen esetben ez az erithéma migráns vagy kokárda folt nem mindig típusos megjelenésű, valakinél csak egy csík jelentkezik. Tehát ilyen esetben mindenképpen ugye a kezelő orvos ki szokott írni laboratóriumi diagnosztikára vizsgálatokat, meg hát nem minden kullancs csípés Lyme-kor, illetve hát nem minden kullancs csípéstől leszünk mi betegek. Azért ez nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, hogy a kullancsoknak azért egy bizonyos része egyáltalán nem fertőzött semmilyen kórokozóval.
Egyébként mekkora része fertőzött a kullancsoknak?
Hát ez eléggé változó, azért vannak olyan publikációk, ahol azt írják, hogy Lyme-korral akár a kullancsoknak a fele is fertőzött lehet, de ez nem jelenti azt, hogy minket meg fog fertőzni.
Eleve nem mindegyik fertőzött, nem. Csak idézőjelben a fele, de ráadásul, ha véletlenül belénk megy, vagy megcsíp, akkor sem biztos, hogy megfertőződünk, de persze figyelni kell.
Meg ugye, ha meg is fertőződünk, mondom, van olyan, akinek az immunrendszere önmagában képes leküzdeni a fertőzést, illetve antibiotikummal, ez a megbetegedés nagyon jól gyógyítható.
Mikor fertőz a kullancs? Igaz-e az, hogyha nagyon gyorsan kiveszi valaki, akkor tulajdonképpen megoldja az egész kérdést, megelőzi?
Ez alapvetően ugye kórokozó függő, de mindenképpen mi is azt javasoljuk, hogy minél előbb távolítsák el a kullancsot, amint észreveszik, nem szabad vele várni. Azonnal, amint lehet, akár csipesszel, vagy akár egy cérna segítségével, vagy a kezünkkel ki kell tépni, hogyha beleszakad a feje, még az sem akkor a probléma, mint hogyha benne hagyjuk a kullancsot. Ugye pont a borréliák kapcsán szokták azt mondani, hogy bizonyos idő igénybe vesz, amíg képes a kullancs fertőzést okozni.
Ugyanis, de mennyi időt?
Hát ez eléggé változó, nincs rá exakt szám szerintem, de azért néhány órát minimum igénybe szokott lenni a Lyme-kor esetében. Azért, mert ugye a borréliák például a kullancsnak a belében találhatóak, tehát emiatt ugye időt vesz igényben, amíg szív, hogy megfertőzzön valaki.
Most már a Lyme-kor nem olyan félelmetes betegség, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Mi a helyzet az agyhártyagyulladással, a kullancs által okozott agyhártyagyulladással?
Arról Anna.
Anna, ezek szerint az egy vírus.
Igen, így van, a kullancsok által terjesztett agyhártya és agyvelő gyulladás, az egy vírusos betegség, ezt ugye kullancs enkefalitis vírusnak hívjuk, és szintén ugye kullancsípéssel tudjuk a leggyakrabban elkapni ezt a fertőzést.
Mennyire gyakori?
Nekünk ugye a laboratóriumban alapvetően azokra az esetekre van rálátásunk, amelyek tünetes esetek. Ez átlagosan évente olyan 20-30 megbetegedés körül szokott mozogni, de azt azért fontos elmondani, hogy ez a vírus nagyon sokszor tünetmentes fertőzést okoz, tehát arról igazából nincs adatunk, hogy hányan vészelik át a fertőzést tünetmentesen.
Egyébként mi 3 évig gyűjtöttünk egy uniós projekt keretében 7 mintavételi ponton havonta kullancsokat, irgalmatlan mennyiségű kullancsot gyűjtöttünk össze, és hát a gyűjtés közben rendszeresen mászkáltak rajtunk a kullancsok, gyűjtés után szedtük ki magunkatból a kullancsokat, csak az, hogy de minden kullancs megtelepedés okoz fertőzést, azért mondanám el, hogy összvisz 3 ízben fertőzöttünk a kullancsgyűjtés során.
Mivel fertőzöttek?
Hát a kollégám egy kullancsencefalitiszt szedett be, én pedig Lyme-kórral fertőződtem, illetve valószínűleg kiütéses rikecsiózissal, de mind a kettő doxiciklinnel én magam elimináltam. Csak azért mondom, hogy nagyon sokan rettegnek a kullancs csípéstől és a kullancs fertőzéstől, hát azért annyira nem szabad vészes rettegni.
De ugye oltás is létezik.
Igen, így van, a kullancsencefalitiszt vírus ellen lehet specifikusan védekezni, van aktív immunizálásra lehetőség. Ez egy alapimmunizálással kezdődik, ami 3 vakcina beadásából áll, és utána attól függően, hogy melyik gyártó vakcináját alkalmazzuk, bizonyos időközönként ismétlő oltásokra van szükség. Amit fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy ugye a kullancs szezon tavasszal kezdődik, a legtöbben ilyenkor gondolnak az oltás beadására, viszont aki oltásban még nem részesült, azok számára javasoljuk, hogy az alapimmunizálást a téli hónapokban kezdje el, hogy kialakuljon a megfelelő védettség, mire ugye kezdődik a kullanc szezon.
És érdemes ezt választani? Ugye most azt mondták, hogy nem olyan nagyon vészes a dolog.
Azt gondolom, hogy aki például szeret túrázni, járni, vagy olyan területen lakik, hogy gyakran kimegy a természetbe, vannak olyan foglalkozások, például erdészet, vadgazdálkodás, mezőgazdaságban dolgozók számára javasolt, illetve a kullancs enkefalitis vírusfertőzés az inkább a nyugat-magyarországi régiót, illetve az északi középhegység régióját érinti, hogy gyakrabban fordulnak elő ezek a megbetegedések.
Ez az északi középhegység, ez másodszor jön elő, nem megnyugtató. Mi a helyzet a természetes vízben fürdéssel?
Nem kell tartani semmiképpen a természetes vízben való fürdéstől, csak hát edukálni kell magunkat, hogyha olyan területre megyünk fürdeni, ahol mondjuk előfordulhat akár egy leptospirózis. Ugye ez is egy zónózis, bakteriális fertőzés, gyakorlatilag többféle úton fertőződhet meg az ember, többek között például a természetes vízben való fürdés kapcsán, illetve hát ugye, hogyha rágcsálóknak a vizeletével, illetve ürülékével kerülünk kapcsolatba, a sebeken keresztül, vagy esetleg a bőr mikrosérülésein át is meg tudunk fertőződni, illetve hát ugye be is tudjuk akár lélegezni a kórokozót, vagy le tudjuk nyelni adott esetben, de gyakoribb a bőrsérüléseken keresztül történő fertőződés. Normál esetben teljesen tünetszegény a fertőzés, illetve nagyon sokan enyhe tünetekkel vészelik át a megbetegedést.
Egy kis bőrpír, vagy viszketés, vagy mit hívunk enyhe tünetnek?
Hát nem, inkább ugye fejfájás, láz, izominzuleti fájdalmak, ezek szoktak lenni. Ez egy bakteriális fertőzés, viszont 10%-a a betegeknek hát súlyos megbetegedésben fog szenvedni, ez az úgynevezett vej betegség. Máj elégtelenség a tünete, vese elégtelenné válhat a beteg, kialakulhat súlyos légzőszervi állapot, tehát akár lélegeztetésre is lehet szükség, vagy meningitis, a szemeket is érintheti a megbetegedést, tehát ilyen esetben mindenképpen ugye kórházi kezelésre van szükség, és megfelelő antibiotikum terápia mellett ugye szupportív terápia is szükséges ahhoz,
hogy... De hogyan lehet erre figyelni? Hát most nyilván az ember, ha elmegy bármelyik vízpartra nyaralni, akkor ott nem végez mikrobiológiai vizsgálatokat.
Hát nincs is erre szükség, azért annyira nem gyakori ez a megbetegedés sem, tehát általában évente itt Magyarországon olyan 10 és 30 megbetegedés között jelentenek, ugye ezek kötelezően jelentendő fertőző betegség ráadásul.
És hol kapta el ez a 10 és 30 közötti megbetegedés?
Hát azért jelentően? Az országnak számos pontján, tehát ez
bárhol
előfordulhat gyakorlatilag. Úgyhogy így nem lehet azt mondani, hogy csak mondjuk a Balatonban, vagy csak a Dunán lehet ezt elkapni, bárhol, de azért mondom, nem gyakori.
De természetesen nagyon lehet.
Mindenképpen azt érdemes elmondani, hogy mondjuk sebekkel a bőrünkön ne nagyon menjünk vízbe, nem csak a leptospirózis miatt, azért számos más kórokozó is képes ugye minket megbetegíteni, majd fogunk beszélni külön a vibriózisokról.
Beszéljünk most róla.
Ugye Magyarországon ugye számos vibrió, ezek nem zónózisok, tehát számos vibriókhoz megbetegedés. Betegedés többek között az úgynevezett NEMO-1, NEMO-139-es vibrió koleré, ez nem ugyanaz, mint a klasszikus kolera, ami jelenleg is pandémiát okoz a világon, hanem klasszikus koleratoxint nem termelő vibriókról van szó, viszont ezek tudnak extraintestinális megbetegedéseket okozni, főgyulladást, arcüveggyulladást, sebfertőzést, rosszabb esetben szepszist vagy akár tüdőgyulladást is. Na, hogyha például természetes vizekben fürdünk, akkor velük találkozhatunk, ugyanis az egész világ azt látjuk, hogy ott vannak ezek a vibriók, és egyre több megbetegedést diagnosztizálunk. Nem azért, mert több a vibrió, hanem azért, mert jobban odafigyelünk rájuk. Ugye korábban ezek nem voltak jelentendő fertőző betegségek, még igazán most sem, viszont odafigyelnek rá a laboratóriumok, tehát hogyha diagnosztika van, akkor beküldik nekünk, ugye mi megerősítjük a megbetegedést, és így tudunk róla, hogy ezek
tehát
is vannak.
Több, csak többről tudunk.
Többről tudunk, igen.
De azért nyáron szerintem az nem életszerű, hogy az ember ne sebesen menjen be a vízbe, mert megcsípi a szúnyog, azt elvakarja, legalább egy ilyen mindenkin van, de van, akin jóval
persze, több. De hát azért van nekünk immunrendszerünk, tehát ugye azért az egy nagyon jó barrier, hogy az embernek megfelelő az immunrendszere. Nyilván, hogyha immunszuprimáltak vagyunk, daganatos betegség, esetleg szerzett immunhiány, vagy egyéb problémák esetén, azért érdemes megfontolni, hogy ne menjünk természetes vízbe.
Szúnyogok. Nagy Anna.
Igen, ugye a szúnyogok által terjesztett vírusfertőzések közül Magyarországon a nyugat-nílusi vírusnak van aktualitása, és talán ez a legfontosabb kórokozó, ami itthon hazánkban is terjed.
De ez nem nagyon-nagyon ritka?
nem annyira gyakori megbetegedés. Átlagosan olyan 20-30 körül van az éves esetszám, de az esetszámok kapcsán mi a jéghegy csúcsát látjuk, tehát kifejezetten a nagyon súlyos neurológiai, tehát idegrendszeri megbetegedésben szenvedő betegek azok, akik az egészségügyi ellátórendszer látókörébe kerülnek. Róluk van elsősorban tudomásunk. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy a szakirodalmi adatok szerint a fertőzéseknek olyan körülbelül 1%-a az, amilyen neurológiai tünetekben nyilvánul meg. Amit még az eset számunkról érdemes elmondani, hogy azt látjuk, és ez egyébként a szúnyogok által terjesztett vírusok kapcsán egy jellemző tendencia, hogy néhány évente van egy kiemelkedés mondjuk az eset számukban. Ilyen volt például Magyarországon 2024, akkor összesen 113 megbetegedést diagnosztizáltunk, de tavaly például csak 16 megbetegedést.
Tulajdon ez miért van így?
Nagyon komplex járványtana és ökológiája van ennek a vírusnak. Egyrészt a terjedést befolyásolják a szúnyogok, hogy mennyire van sok szúnyog az adott évben, a szúnyogokban mennyire tud elszaporodni a kórokozó, illetve ennek a vírusnak a természetes gerinces gazdaszervezetei, a különböző madárfajok, ugye a vándormadarak is elősegítik a vírus terjesztését, terjedését egymástól távolabb eső földrajzi régiók között, és magukban a madarakban is számít a vírus terjedése szempontjából, hogy mennyire átfertőzött adott évben az a madárpopuláció.
És így kerül a szúnyogba.
Igen.
Madarakról nem is beszéltünk még egyáltalán, pedig nyilván rengeteg betegséget terjesztenek. Viszont a műsor megbeszélése előtt szóba hozta Judit, hogy a lépfenéről is talán érdemes egy kérdést legalábbis feltennem, úgyhogy most feltettem. Borzasztó a neve. Mi ez?
Hát a lépfenét a Bacillus anthracis nevezetű baktérium okozza. Ez a megbetegedés nagyon régóta ismert, tehát már a Bibliában is tettek róla említést. Számos járványt okozott Magyarországon az állatállomány, illetve hát kisebb járványokat az emberek körében korábban. Jelenleg azért már nagyon ritka, azt kell, hogy mondjam, hogy 1976 óta konkrétan tavalyi évben két megbetegedést konfirmáltunk laboratórium által, illetve 2018-ban további két esetet. Ezen kívül humán megbetegedést 76 óta nem nagyon konfirmáltunk. Többféle formája ismert a megbetegedésnek, a leggyakoribb a világon az a bőrantrax, ez körülbelül az esetek 90-95%-ában fordul elő. Előfordulhat még a bélantrax, az eseteknek egy nagyon kis százalékában, olyan 1-5%-ban fordul elő, viszont hát ugye ennek a halálozási aránya azért rendkívül magas tud lenni, hogyha nem kezelik időben, illetve a tüdőantrax, ami a legritkább forma, és hát egyben nyilván a legveszélyesebb. Magyarországon is a bőrantrax az, amely ugye hát nyilván a leggyakoribb, hogyha beteg állattal kerül valaki kapcsolatban, vágásban vesz részt, vagy esetleg az állat kezelésében, akkor fordulhat alapvetően elő. Antibiotikummal nagyon jól lehet gyógyítani, hogyha időben sikerül ugye a fertőzést diagnosztizálni. A tüdőantraxnál azért tudni kell, hogy egy bizonyos idő után, hogyha nem tudják diagnosztizálni a megbetegedést, akkor akár 100%-ban is halálos lehet, de egyéb esetben azért ma már illik kezelni.
Az állatokban mennyire gyakori?
Minden évben találkozunk jelentésekkel a NÉBIK részéről, néhány eset szokott lenni. Igazán a fertőzés forrásait Magyarországon az úgynevezett elátkozott mezők azok, amelyek adják. Ezeken a területeken korábban antraxban elhullott állatokat temettek el, és hát az antraxról tudni kell, hogy úgynevezett spórákat termel. Ezek a spórák rendkívül ellenállóak a különböző környezeti hatásokkal szemben, akár évezredekig is túlélhetnek megfelelő környezeti feltételek mellett. Például a 2018-as kitörésnél is gyakorlatilag egy második világháborús itatóba eltemetett szarvasmarha tetem volt a forrás.
Van egy olyan fertőzés, ami terhes nőknek vagy várandós nőknek veszélyes, ez a toxoplazma. Mit kell tudnunk róla?
Igen, toxoplazmózist ugye alapvetően a macskákhoz köti általában a társadalom. Egyrészt ők a fertőzési forrásuk, másrészt, amiről viszont kevesen tudnak, hogy a fertőzött nyers hús lehet a másik fontos fertőzési forrás.
Egyrészt a macskák
által,
gondolom,
így van, egy parazita, egy egysejtű élősködő. Macskák által ürített ócisztákkal fertőződhet az ember. Másrészt pedig a nyers húsban lévő fejlődési alakokkal a nyers hús kóstolgatása közben szépen, vagy nem megfelelő higiéniai előírások betartásával ugyanazokat az eszközöket használják, például a nyers hús feldolgozásnál, amiket a saláta készítésnél, vagy éppen a fűszerzett nyers húst kóstolgatják a háziasszonyok, és eközben fertőződnek, illetve házi vágásoknál, disznófeldolgozásnál elég gyakori az, hogy a nyers kolbász húsból azon frissiben esznek, és így is bekövetkezhet a fertőződés. Egyébként nem csak toxoplazmákkal, hanem trihinellákkal is.
Ugye, muszáj elmagyarázni, hogy mi ez a trihinella, ha szóba hozta.
Trihinella, ez egy fonálféreg faj, és szintén ilyen nyers húsok, nem hőkezelt húsokkal kerülhet be a szervezetbe.
Tulajdonképpen egy ilyen bélférgesség.
Nem bélférgesség, egészen pontosan egy nagyon súlyos izomgyulladással és általános klinikai tünetekkel járó fertőződés. Hál' Istennek Magyarországon ezt nagyjából már sikerült az állatállományokból eltüntetni, a toxoplazmózist viszont nem. És az emberi fertőződés is viszonylag gyakori.
Viszont nem nagyon veszélyes, kivéve
a terhes nőknél, igen. Itt súlyos fejlődési rendellenességeket okozhatnak a toxoplazmák, úgyhogy erre nagyon ajánlott szűrni a terhes nőket.
És ez a szűrés, ez kötelező, vagy mindenki
nem kötelező,
rá?
Magyarországon legalábbis nem kötelező. Vannak olyan országok, ahol igen, például, ha jól emlékszem, Franciaországban igen. Magyarországon nem kötelező, de azért az orvosok ma már nagy számban gondolnak rá, és a terheseknek egy jelentős százalékát szűrik.
Az időnk, bármennyit tudnánk erről beszélgetni, ha jól érzékelem. Lesz ennek a műsornak egy folytatása, amelyik kifejezetten azokkal a betegségekkel foglalkozik, amit a globális felmelegedés okoz. A mai műsor viszont véget ért. Három szakértőnk volt, Henszkó Judit, Nagy Anna és Sréter Tamás. A hangmérnök Rozbora Zoltán és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 óra hírek a Kossuth.